Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is megállhatunk a templomban, gyülekezet közösségében, hogy téged magasztaljunk és dicsérjünk. Te vagy méltó egyedül erre a magasztalásra. Nem mi, nem a családunk, nem a pénz, semmi. Egyedül te. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ellátsz minket minden teremtett dologgal, hiszen tőled van a családunk is, a pénzünk is, és minden, amink van. Köszönjük te néked, hogy az elmúlt héten is tapasztaltuk gondviselő szeretetedet. Köszönjük néked, hogy elcsöndesedhet most a szívünk te előtted ebben az órában. Áldunk az elkészített ígéért, és áldunk az urasztaláért, a szent jegyekért. Köszönjük néked, hogy hozzánk jössz, és velünk akarsz lenni. Segíts, hogy higgyünk benned, és befogadjunk a szívünkbe, az életünkbe. És engedjük, hogy te irányíts, te vezérelj bennünket szent lelked erejével. Köszönjük néked, hogy tanácsolni akarsz minket életünk minden dolgában, házasságunkban, gyermeknevelésben és minden egyéb bennünket érintő dologban. Köszönjük néked, hogy vigasztalni is akarsz bennünket szent lelked által. Látod azokat, akik megszomorodtak, akik gyászolnak. Látod azokat, akik kórházban vannak, talán ezekben az órákban is, vagy otthon szenvednek, nem tudnak itt lenni közöttünk. Köszönjük néked, hogy te vagy mindnyájunk vigasztalója. Áldunk azért, hogy van ilyen lehetőségünk, hogy eljöjjünk ide a gyülekezetbe és a templomban, megálljunk a te színed előtt, és ne csak áldjunk, ne csak hálát adjunk neked, hanem kérjünk is, légy velünk, Urunk, szólj hozzánk, nagy neved dicsőségéért. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket Krisztusunkért, aki meghalt és feltámadott, és aki a te jobbodon ül, és ami közben járunk. Köszönjük, hogy általa és érette meghallgatsz minket most is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből, Sámuel próféta első könyvének 20. részéből. Tehát Sámuel próféta első könyvének 20. részében így szól hozzánk Istenünk igéje. Elfutott azért Dávid Nájótból, mert Rámában van, és elment, és mondta Jonatánnak, mit cselekedtem? Mi vétkem van? Mi bűnöm atyád előtt, hogy életemre tör? Ő pedig mondanéki, távol legyen, te nem fogsz meghalni, íme az én atyám nem cselekszik sem nagy, sem kicsiny dolgot, hogy nékem meg nem mondaná. Miért titkolná el azért atyám előlem ezt a dolgot? Nem úgy van. Mindazáltal Dávid megesküvék és mondta, bizonyára tudja a te atyád, hogy te kedvelsz engem, azért azt gondolta, ne tudja ezt Jonatán, hogy valamiképp meg ne szomorodjék. De bizonyára él az Úr és él a te lelked, hogy alig egy lépés van köztem és a halál között. És felelt Jonatán Dávidnak, amit lelked kíván, megteszem érted. És mondta Dávid Jonatánnak, ímé holnap újhold ünnepe lesz, mikor a királlyal kellene leülnöm, hogy egyek, de te bocsáss el engem, hogy elrejtőzzem a mezőn a 3. nap estejéig. Ha kérdezősködnék atyád utánam, ezt mondjad, sürgősen kéredzett Dávid tőlem, hogy elmehessen Betlehembe, az ő városába, mert ott az egész nemzetségnek esztendőnként való áldozatja van most. Ha azt mondja, jól van, úgy békessége van a te szolgádnak. Ha pedig nagyon megharagudnék, úgy tudd meg, hogy gonosz tettre határozta el magát. Cselekedj azért irgalmasságot a te szolgáddal, mert az Úr előtt szövetséget kötöttél én velem, a te szolgáddal. Ha azonban gonoszság van bennem, ölj meg te. Miért vinnél atyádhoz engemet? Jonatán pedig felelé, távol legyen az tőled. Ha bizonyosan megtudom, hogy atyám elhatározta magát arra, hogy gonosz tervet rajtad végrehajtsa, avagy nem mondanám én meg azt néked. És mondta Dávid Jonatánnak, kicsoda adja nékem tudtomra, hogy mit fog atyád felelni, hogy szigorúé. És mondta Jonatán Dávidnak, jöjj, menjünk ki a mezőre. És kimentek mindketten a mezőre. Akkor mondta Jonatán Dávidnak, az Úr, az Izraelnek Istene, ha kipuhatolhatom holnap ilyenkorig, vagy holnap után, hogy ímé Dávid iránt jó akaratú van, tehát nem küldök ki akkor hozzád, hogy jelentsem én meg néked. Úgy cselekedjék az Úr Jonatánnal, most és azután is, ha atyámnak azt tetszenék, hogy gonoszszal illessen téged, hogy tudtodra adom néked, és elküldelek téged, hogy békében elmehess, és az Úr legyen veled, mint volt az én atyámmal. És ne csak amíg én élek, és ne csak magammal cselekedjél az Úrnak irgalmassága szerint, hogy meg ne halljak, hanem ne vondd meg irgalmasságodat az én háznépemtől soha, még akkor se, hogyha az Úr kiírtja Dávid ellenségeit, mindegyiket a föld színéről. Így szerzett szövetséget Jonatán Dávid házával, mondván, vegyen számot az Úr Dávid ellenségeitől. És Jonatán még egyszer megesketé Dávidot iránta való szeretetéről, mert úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Mondta pedig néki Jonatán, holnap új hód lesz, és kérdezősködni fog utánad, mert helyed üres lesz. Harmadnapon pedig jöjj alá gyorsan, és eredj arra a helyre, hol elrejtőzzél, amaz esemény napján, és maradj ott az útmutató kő mellett. És én három nyilat lövök oldalához, mintha magamtól célba lőnék. És íme utánuk küldöm a gyermeket. Eredj, keresd meg a nyilakat. S ha azt mondom a gyereknek, ímé mögötted vannak, emelre, hozd el azokat, és jöjj elő, mert békességed van akkor néked, és nincs baj, él az Úr. Ha pedig azt mondom a gyermeknek, ímé előtted vannak a nyilak, amarra, akkor menj el, mert elküldött téged az Úr. És erre a dologra nézve, melyet megbeszéltünk egymás közt, ímé az Úr legyen bizonyság, köztem és közted mindörökké. Elrejtőzött azért Dávid a mezőn, és mikor az újhold eljött, leült a király az ebédhez, hogy egyen. És mikor leült a király a maga székébe, most is úgy, mint máskor, a fal mellett lévő székbe, Jonatán felkelt, és Ábner ült Saul mellé, a Dávid helye pedig üres volt. És Saul nem szólott azon a napon, mert azt gondolta, valami történt vele, nem tiszta, bizonyosan nem tiszta. És lőn az újhold után következő napon, a második napon, mikor ismét üres volt Dávid helye, mondta Saul az ő fiának, Jonatánnak. Isainak fia, miért nem jött el az ebédre, se tegnap, se ma? Jonatán pedig felele Saulnak, elkéreckedék tőlem Dávid Betlehembe, és mondta, ugyan bocsáss el engem, mert nemzetségünknek áldozata van most a városban, és ezt parancsolta a bátyám. Azért, ha kedvelsz engem, kérlek, hadd menjek el, hogy megnézzem a testvéreimet. Ezért nem jött el a király asztalához. Ekkor felgerjedt Saul haragja Jonatán ellen, és ezt mondta néki. Te elfajult, engedetlen gyerek! Jól tudom, hogy kiválasztottad Isainak fiát a maga gyalázatára és anyád szemérmének gyalázatára. Mert mindaddig, amíg Isainak fia él a földön, nem állhatsz fenn se te, se a te királyságod. Most azért küldj érette és hozasd ide őt hozzám, mert ő a halál fia. Jonatán pedig felelt Saulnak az ő atyának, és mondanék ki, miért kell meghalnia? Mit vétett? Ekkor Saul utána dobta a dárdáját, hogy által üsse őt, és megértette Jonatán, hogy atya elhatározta, hogy megöli Dávidot. És felkelt Jonatán az asztaltól nagy haraggal, és semmit sem evék az újholdnak második napján, mert bánkódott Dávid miatt, mivel atya gyalázattal illeté őt. És reggel kiment Jonatán a mezőre, a Dáviddal együtt meghatározott időben, és egy kisgyermek volt vele. És mondta a gyermeknek, eredj, kerítsd meg a nyilakat, melyeket ellövök. És mikor a gyermek elfutott, ellőtte a nyilat, úgyhogy rajta túlment. És mikor a gyermek arra a helyre érkezik, ahol a nyíl volt, melyet Jonatán ellőtt, a gyermek után kiáltott Jonatán, és mondta, avagy nem tovább van-e a nyíl előtted? És kiállt a Jonatán a gyermek után, gyorsan, siess, meg ne állj! És a gyermek, ki Jonatánnal volt, felszedte a nyilat, és urához ment. A gyermek pedig semmit sem értett, hanem csak Jonatán és Dávid értették a dolgot. Átadá aztán Jonatán fegyverét a gyermeknek, ki vele volt, és mondta neki, eredj, vidd be a városba. Mikor pedig elment a gyermek, felkelt Dávid a kő déli oldala mellől, és arccal a földre borult, és háromszor meghajtotta magát, és megcsókolták egymást, és együtt sírtak, míg nem Dávid hangosan zokogott. Akkor mondta Jonatán Dávidnak, eredjél békességgel. Mivel, hogy megesküdtünk mindketten, az Úrnak nevére mondván, az Úr legyen köztem és közted, az én utódom közt és a te magod között örökké. Felkelt azután, és elment. Jonatán pedig bement a városba. Kedves testvéreim, Jonatán és Dávid története van előttünk. Emlékezünk arra, hogy Jonatán akkor találkozott Dáviddal, amikor Dávid legyőzte a filiszteus Góliátot. Ott azt olvassuk, hogy a Jonatán, mint a trónörökös, megszerette Dávidot, mint a saját lelkét. Dávid pedig lélekből viszonozta ezt a baráti szeretetet, így a lelkük egybefort. Bár Jonatán idősebb lehetett, de még mind a ketten fiatalok voltak, és úgy ismerjük meg őket, mint akik nagyon sok vonatkozásban különböztek egymástól, hiszen mondjuk Jonatán a király elsőszülött fia volt, Dávid meg az utolsó volt a családjában, és az ő apukája csak egy egyszerű pásztor volt. Ismerjük azt, hogy ez egy gazdag ember volt Jonatán, fényes jövő állt előtte, Dávid meg egy szegény ember volt, aki hát azt nem tudta pontosan még, hogy milyen jövő áll előtte hosszú ideig. Amikor megismerték, Jonatán már közismert ember volt, Dávidot meg nem ismerte senki. Lehettek volna akár riválisok, vagy könyörtelen ellenfelek is, de nem azok lettek, hanem szívből megszerették egymást. De nem csak, hogy így egymást megkedvelték, hanem egyek voltak abban is, hogy mind a ketten félték az Urat. Már eddig is láttuk a történeteiket, vagy találkozásaikat, és feltűnik az, hogy mind a ketten meghajoltak Isten előtt. És Jonatán elfogadta, hogy Isten akaratából Dávid lesz a király. Dávid meg elfogadta, hogy Isten akaratából ő lesz a király. Nem volt ez természetes. Mind a ketten egyek voltak az Isten félelemben, és igyekeztek engedelmeskedni az Úrnak. És még ráadásul az is egybekötötte őket, hogy annak idején ők szövetséget kötöttek egymással. Egy valamiféle jószágot levágtak, ketté vágták középen, és letették két oldalt, és átmennek közötte, a tetemek között. Kifejezve ezzel, hogy így vágjanak minket ketté, ha megszegnénk a barátságunkat, a szövetségünket. Szövetséget kötöttek. Számunkra ez egy ilyen furcsa dolognak tűnik, de mégis egy nagyon, nagyon figyelemreméltó dolog régi időkből. Nem csak szívük, lelkük forrt össze, nem csak az Isten félelemben voltak egyet, hanem még így is, ilyen keretet is adtak a kapcsolatuknak, hogy szövetséget kötöttek egymással, formális szövetséget, de nyilván tartalom is volt e között. És ugyanakkor talán még egy dolog kötötte őket egybe. Mind a kettő ember, fiatal ember Isten népének a javát kereste. Tehát ők nem nagyon önzetlen emberek voltak. Mind a kettő, Jonatánról is látjuk a történeteiből, Dávidból is, hogy nem a maga sikerét akartá ugye kovácsolni, egyikőjük se, hanem azt nézték, hogy mi az Isten népének a javát, mi szolgálja az Isten népének a javát, és arra törekedtek. Hát ez a kettejük közötti baráti szövetség tulajdonképpen sokszor próbára tétetett, és már itt az előzőkben is találkoztunk vele, hogy Saul, Jonatán apja, hát Dávid életére tört, és ebbe az akcióba bevonta a fiát is. Jonatánnak is adott már ilyen parancsot, hogy Dávidot öljék meg, de akkor is Jonatán kiáll Dávid mellett, és nem engedett az apja kérésének, sőt, sikerült az apját egészen lecsöndesítenie ugye Dávid ellen, és elállta a gyilkos szándékától. Hát ezek után aztán visszatért ez a dühe Saulnak, Dávid ellen, és újra kezdte a gyilkos üldözését, életére tört. Az előző része, múlt vasárnap láttuk, hogy Dávidnak végül is menekülnie kellett, és hogy segített őt a felesége, hogy álltott mellette Sámuel próféta, hogy álltott mellette maga az Úr, és megvédte az életét. Ez Rámában történt, Rámának a Nájót nevű helyén. És akkor itt kezdődik a mai történetünk. Rámából, Nájót nevű helyéről Dávid visszatér titokban Gibeába, Saul lakóhelyre, ahol ő is lakott egyébként, a saját feleségével, családjával. Visszatért oda titokban, de nem a saját családjához ment, hanem Jonatán herceghez. Jonatánhoz, a barátjához. És így azzal kezdődik a történet, hogy Jonatán, ott van Jonatán házában, és mint egy vele személyesen beszél. És Jonatánról azt látjuk, ez az első pont, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy meghallgatja őt. Jonatán herceg meghallgatja a barátját, Dávidot. Érezzük, hogy Dávid három kérdést tesz föl, mi vétkem van, mi a bűnöm apád előtt, hogy életemre tör, mit tettem. Háromszor használja ugyanazt a héber kérdőszót, ami jelzi azt, hogy mennyire nehéz volt ez a teher, ami őt nyomasztotta. És érezzük azt is, hogy szinte kitör belőle ez a három kérdés. Tehát ott ezek emésztik a lelkét, és végre elmondhatom a barátomnak, a szövetséges barátomnak, hogy mi foglalkoztat engem. Miért haragszik rám az apád? Mit tettem? Mi a bűnöm előtte? Hiszen nem követtem el semmit ellene, ártatlan vagyok, nem szőttem összeesküvést, de nem szítottam lázadást ellenem. Pont az ellenkező módon viszonyultam hozzá. Tiszteltem, szerettem, szolgáltam neki. Most miért? Olyan szép dolog ez, testvérek, hogy a Dávid a lelkét kínzó, gyötrő kérdéseket föl tudja tenni a barátjának. És az ember kinek teheti fel ma is a kérdéseit? A lelkét kínzó kérdéseit, a lelki gyötrelmeit kinek mondhatja el, ha nem a barátjának? Kivel lehetünk őszinték, ha nincs barátunk? Lehet, hogy a házastársunk a barátunk, de lehet azon amellett is lehet valaki barátunk, nők vagy barátnőnk, ha nők vagyunk. Persze mondhatjuk, hogy hát persze ott van Jézus, neki el lehet mondani, hiszen ó, mi hű baráta Jézus, ő hordja minden gondunk, bánatunk, neki el lehet mondani, mindent ki lehet neki önteni, ami nyomaszt, ami kínoz, ami terhel minket. Elmondhatjuk a félelmeinket, a rettegéseinket, az aggodalmainkat, a tanácstalanságunkat, bármit. Jézus mindig ott van, ő tényleg hű barát, de nem baj egyáltalán, sőt nagy ajándék, ha van egy olyan testvérbarátunk, így mondta nekem egy erdélyi atyafi, testvérbarátom, akivel tudunk beszélni, és akinek elmondhatjuk őszintén, ami a szívünket nyomja, akitől nem kell félnünk, akire rábízhatjuk a lelkünket, mert tudjunk, hogy nem árul el, nem él vissza vele. Jó dolog ez, és nagyisteni ajándék, ha van ilyen valaki a számunkra, kivel őszinték tudunk lenni. A Dávidnak volt egy ilyen barátja, Jonatán, és meghallgatta őt. És utána ez a jó barát megpróbálja megnyugtatni az aggodalmaskodó Dávidot. Azt mondja neki, távol legyen, apám nem tör életedre, nem fogsz meghalni, nem csinál semmit úgy, hogy apám velem ne beszélne előbb. Miért titkolnál előttem? Meg akar téged ölni. Nem jók a megérzéseid, Dávid, nyugodj meg! Jonatán jóhiszeműen mentegeti az apját. Pedig már addig is átélte jó párszor, hogy ilyen gyilkos indulattal volt az apja Dávid irán, de most mégis az apja mellett áll. Nem akarok ebben most belemenni, de nagyon megdöbbentő Jonatánnak ez a Dávid iránt való szeretete is, az apja iránti szeretete is. Itt is mentegeti az apját. És nem egészen értjük ezt. Valószínűleg arra épített, hogy az apja egy kicsit korábban megesküdt neki, hogy fiam, én nem fogom Dávidot bántani. Megesküszöm neked, hogy nem. És Jonatán komolyan vette az apját annyira, hogy adott a szavára. Vagy arra gondolt, hogy csak akkor gyűlöli Dávidot, amikor rájön ez a gonosz démon, és elkezdi őt gyötörni. És csak ha nincs rajta ez a sötét démoni hatás, akkor nem így viszonyul Dávidhoz. Mindenképpen az apját menti. Nem akar ő neked ártani. Dávid azonban itt még egy szót mond neki. Azt mondja, apád csak azért nem mond semmit neked. Velem kapcsolatos gyűlöletéről, meg hogy meg akar ölni, mert nem akar téged megszomorítani. És tudja, hogy a barátom vagy, és te biztosan még ráadásul el is mondod nekem, hogyha valamit tervez ellenem, és ezért inkább hallgat. Nem mond neked semmit. De, mondja Dávid, és esküvel erősíti, él az Úr, és él a te lelked, hogy egyetlen lépés van köztem és a halál közt. A halál küszöbén állok, életveszélyben vagyok. És Jonatán ekkor hisz Dávidnak, és azt mondja neki, akkor amit csak tudok, megteszek érted. Mindent megteszek érted. Segítsek a menekülésbe? Segítek a menekülésbe. De hogy legyen, mint legyen ez? Dávid szavaiból kiderül, hogy először még mindig ki akarja puhatolni, és ehhez megnyeri Jonatánt, hogy puhatoljuk ki pontosan, világosan, mit akar Saul velem. Segíts ennek a kipuhatolásába. Valóban gyűlöl engem? Valóban meg akar ölni? Vagy nem? Segíts ennek a kitapogatásában. És van egy tervem. Holnap újhold ünnepe lesz, mondja Dávid. Ez egy minden hónap kezdetén volt a zsidóknak egy ilyen ünnepe. Mindig megünnepelték, hogy egy új hónap kezdődik. Isten kegyelméből ezt megülték, ezt az ünnepet. Na, holnap ilyen ünnep lesz, és nekem hivatalból ott kell lennem a király asztalánál, de nem leszek ott. Mert elbújok a mezőn, te pedig, aki ott leszel, mondd azt, hogy elkéreckedtem tőled. És elmentem a családomhoz, mert a bátyám hazarendelt engem, és otthon leszek. És ez ellen nem lehet semmi kifogásra. És meglátjuk majd, hogy reagál. Hogy reagál erre? És hogyha békén tűri, akkor nincs ellenem gonosz terve. Ha ideges lesz, ha nyugtalan és kiabálni fog, akkor megtudhatod, hogy ellenem valami nagyon gonosz tervet sző. Lényeg a lényeg, hogy megegyeznek ebbe a dologba, és a két barát itt elválik, és aztán a következő jelenetben már ott találjuk Jonatánt a Dáviddal együtt, a mezőn. Kimennek a mezőre, hogy ezt a dolgot még részletesebben megbeszéljék. Kérdezhetitek, hogy miért mentek ki a mezőre? Jonatán házából miért mentek ki a mezőre? Azért, mert a falnak is füle van. És nem akarta egyik se, hogy ez kiderüljön, hogy ők mibe egyeznek meg. És hogy lesz, mint lesz a további részlet? Hogy lesznek a további teendők? A Bibliában sokszor olvassuk ezt, hogy a mezőn történnek dolgok, mert az emberek, akik a mezőn vannak, azt hiszik, hogy nem látják, nem hallják őket. Kain a mezőn ölte meg Ábelt, mert azt hitt, hogy nem látja senki, de hát az Úr látta. Amikor Jákob el akart jönni az apósától, ott volt ugye a feleségei, Rákhel és Lea, olvassuk, kihívta őket a mezőre, hogy ott beszéljék meg a menekülésüknek a részleteit. Itt is egy hasonló dolog van, hogy menjünk ki a mezőre, ott beszéljük meg a további dolgokat, az aprólékos részleteket. És akkor kimennek a mezőre, ott Jonatán két beszédet intéz Dávidhoz. Az első beszédbe először is megerősíti a Dáviddal való szövetségét. Megerősíti, hát ő a nagyobbik, ő az idősebb, ő kezdeményezte, megerősíti, hogy Dávid és én, mi együtt vagyunk, mi összetartunk egymással, szövetségbe vagyunk egymással. Számíthatsz rám, nem csaplak-e, te pedig az én életemet és a családom életét majd, ha király leszel, kíméld meg. Tudjátok, az volt a szokás a régi időkből, hogyha jött egy új király, akkor az előző dinasztiát gyökerestül kiirtotta, nehogy ott valakinek eszébe jusson a tróra igény támasztani. De tedd ezt, mondja Dávidnak. Kímélj meg engem és az én családomat. Én segítek, én melletted vagyok, de te is tedd meg a te részedet. Megerősítik a szövetséget. És a második beszédében Jonatán előadja, hogy hogyan tervezi el a Dávid informálását. Azt mondja Dávidnak, hogy most majd itt a rejtőzéllel van itt egy nagy szikla, az útmutató szikla, úgy látszik, az ott volt valami nagy szikla, ami ilyen fontos térképészeti pont volt. Bújj el mögötte, és én kijövök majd az ünnep után egy gyermekkel, kilövök nyilakat, és akkor ha azt mondom a gyereknek, hogy előtted van, akkor tudjad azt, hogy futnod kell. És ha azt mondom a gyereknek, hogy a nyílvessző mögötted van, akkor tudhatod, hogy előjöhetsz, nem lesz baj veled. Ennek a két beszédnek, testvérek, a tartalmán kívül azonban van valami vonása, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket, mert így első olvasásra nem tűnik talán föl. Nevezetesen azt, testvérek, hogy Jonatán állandóan az Úrról beszél. Jonatán állandóan az Úrról beszél. Szinte minden mondatában ott van Jahvénak, Izrael istenének a neve. Az Úr legyen veled, cselekedjél az Úr irgalma szerint, ha az Úr kiirtja majd, vegyen számot az Úr Dávid ellenségeitől. Él az Úr, elküldött téged az Úr legyen tanú köztem és közted. Állandóan Jonatán az Úrról beszél, testvérek, és ez annyira megragadta a szívemet, annyira megragadta a lelkemet, mert ez azt jelenti, hogy ennek az embernek a szíve tele volt az Úrral. Nem az időjárásról beszélt, nem az egészségről beszélt, nem a családról beszélt, nem a nem tudom miről beszélt, hanem az Úrról beszélt. És ez úgy van ma is, hogy ha mi beszélünk, a beszédünk elárul bennünket, hogy ki van a szívünkben a fő helyen, kivel vagyunk betöltekezve. Mindig óriási dolog, testvérek, hogyha beszélgetünk valakivel, és valahogy az Úrra tereli a gondolatainkat. Dávid gondolatait, amik itt egy kicsit saját maga körül forogtak, meg a jövendő sorsa körül, egy Jonatán az Úr felé tudta terelni a gondolatait. Az Úr felé terelte. És nagy dolog, hogyha így találkozunk mi is valakivel, aki jön, és annyira tele van az Úrral a szíve, hogy a mi gondolatainkat is az Úr felé tudja terelni. Hogy ne tapadjunk le a világi dolgoknál, ne ragadjunk rá a földi dolgokra, hanem fölemelkedjünk ezekre, és valahogy felülről kezdjük látni a dolgokat. Csodálatos, testvérek, ez a beszédje Jonatánnak. Mind a kettő, az is, hogy megerősíti a szövetségét Dávidra, meg az is, hogy megbeszélik ennek a, hogy hogyan informálja majd Dávidot a kutakodásnak, a puhatolózásnak a végeredményéről, de az, hogy ő az Úrra mutat. Egy csodálatos dolog ez. Isten kegyelméből van így, mert ilyen ember nem születik csak úgy a bokorba. Ilyen ember az Isten kegyelméből jön létre, hogy tele van a szíve az Úrral, és ha beszél más valakinek, a barátjának, akkor a barátjának a tekintetét is följebb emeli, magánál, meg a földi dolgoknál, és az Úrra tudja terelni a gondolatait. Odafigyelj, Dávid, te is. A harmadik jelenet következik, amikor is Jonatán életveszélyt vállal Dávidért. Olvassuk a történetet, visszatér a mezőről a palotába, Dávid elbújik, elrejtőzik, és minden megy az előre sejthető forgatókönyv szerint, eljön az újhold ünnepe, sor kerül az ünnepi rituális étkezésre, a király asztalánál ott vannak a magasrangú vendégek, mindenkinek külön helye, ott van Jonatán, ott van Ábner, Saulnak az unoka testvére volt egyébként, egy hadseregparancsnok, és Dávid helye üresen marad a főasztalnál. És Saul arra gondol, hogy azért nem jött Dávid, mert nem tiszta. Ugye ezt nem úgy értik, hogy testileg nem tiszta, hanem rituálisan nem tiszta. Tehát a lelke nem tiszta, bűnös. Nem sikerült neki bűnbánatot tartani és megtisztulnia Isten kegyelméből. Nem lehetett csak úgy elmenni egy ilyen ünnepi, tulajdonképpen vallási ünnepi étkezésre, hogy valaki a lelkét nem készítette arra föl. Mint ahogy mi jövünk itt az Úr vendégségébe, terítve az Úr asztala, mi se jöhetünk ide csak úgy, hogy bűnbánat nélkül, meg a kegyelem megragadása nélkül, magunkat megalázva, Isten irgalmába, amit Krisztus szerzett meg nékünk, belekapaszkodva, enélkül nem jó úrvacsorához jönni. Ott se volt jó ez, hogy ha valaki úgy ment egy ünnepre, hogy nem készítette fel magát. Ráadásul egy vallási ünnepre. Nem lehetett így. Na hát Saul azt gondolja, hogy Dávid biztos nem tiszta, és azért hát nem sikerült neki ez a bűnbánatot tartani, megtisztulnia a kegyelemmel. Na majd holnap itt lesz. Hát igen, testvérek, holnap se jött el Dávid, amit látjuk a történetből, másnap se jött el, és akkor már Saul dühös lesz. Megkérdezi, már látszik a dühe abból, hogy nem azt kérdezi, hogy hol van Dávid, hanem azt kérdezi, hol van Isai fia. Nem mondja ki Dávidnak a nevét. Hol van Isai fia? Megvetően beszél róla. Isai fia, miért nem jött el se tegnap, se ma? Jonatánnak mondja ezt, akiről tudja, hogy ugye szereti Dávidot. Jonatán azonban itt érdekes, hogy nem jön ki a sodrából, hanem a Dáviddal megbeszéltek szerint előadja, hogy Dávid elkéreckedett haza Betlehembe, a bátyja az rendelte, ő elengedte, ezért nem jött. Erre azonban Saul már nem tudta magát tűrtőztetni. Haragra gerjed, felbőszül, fékezhetetlen harag tölti el a lelkét, testvérek. És ebből kifolyólag elkezdi sértegetni hát Jonatánnak az anyját. Hát az ő felesége volt az, de itten olyan obszén kifejezéseket használ, hogy azzal nem az anyját, Jonatánnak az anyját akarta bántani, hanem Jonatánt akarta bántani azzal, hogy az anyját szídja. De Jonatánt is bántja. Őt is elmondja mindenféle gonosz gyermeknek. És a fejéhez vágja, hogy te Dávid mellé álltál. És nem én mellém, üvöltve akarja fiába tudatosítani, hogy mennyire önmaga ellen dolgozik. Az ellen dolgozik, hogy ő a maga a trónra kerüljön. És nem tudja felfogni, hogy Jonatán nem akar trónra kerülni. És aztán kimondja Saul, hogy küldjen Jonatán, és hozassa elébe Dávidot, és ott meg fogják ölni. Mert Dávid a halálfia. Úgy belegondolunk ebbe, testvérek, döbbenetes ez az ember, ez a Saul, ahogy harcol Dávid ellen, az Úr választotta király ellen. Dühöngése emlékeztet engem arra, hogy sok ember így harcol az Úr ellen, Dávid fia ellen, ahogy Saul Dávid ellen. Már sok ember így harcol dühötten Dávid fia Krisztus ellen, hogy higgyen ő benne. Pedig, ahogy Dávid nem tett semmit Saul ellen, úgy Jézus se tett semmit az emberek ellen. Mindent az emberekért cselekedett, értünk. És mégis az ember valahogy sok ember fenyegetőnek érzi a Krisztusnak a személyét. Valahogy, mint hogyha trónkövetelő lenne, hát vesszen. Persze van, aki úgy gyűlöli a Krisztust, hogy nem ilyen dükitörései vannak Krisztus ellen, meg az evangélium ellen, hanem egyszerűen nem érdekli. Egyszerűen közönyt tanúsít Jézus iránt. Olyan közönyt, hogy több időt tölt a cipőpucolással, mint Krisztussal, mondjuk. Vagy a tükör előtt fésülködése, meg a borotválkozása, mint a Bibliával és Krisztus szavával. Nem érdeke. Hát mi ez? Nem fontos. De van, aki így gyűlöli Krisztust. De van, aki úgy, hogy dühös lesz. Mindenesetre ez nem kifizetődő dolog soha. Majd látjuk Saul történetét, hogy az sem volt kifizetődő, hogy ő istentelenné lett, és Isten ellen és az ő felkentje ellen fordult. Nem lett kifizetődő. Ez soha nem kifizetődő. Figyelmeztet ez a történet minket arra. De a történethez visszamenve, Jonatán, ahogy végig hallgatja apjának a dükitörését, továbbra is viszonylag nyugodt tudott maradni, és egy ilyen hosszú bevezetést olvasunk itt, mielőtt újra megszólalt volna, egy ilyen vontatott a mondat, amivel bevezeti a szent író Jonatán mondani valóját. Két kérdést tesz fel az apjának. Miért kell meghalnia? Mit tett? Na hát, ezt már Saul nem bírt elviselni. Hogy a fia visszakérdez, és a dürohamába a dárdáját most a fiára hajítja. Agresszív szavai után egy agresszív cselekedet következik. Dáviddal is így cselekedett korábban, most így cselekszik a fiánál is. És látszik, hogy nem hajlandó egyszerűen magát kritika tárgyává tenni, a maga gondolatait, a maga érzéseit, a maga cselekedeteit, viszonyulását nem hajlandó felülvizsgálni. Inkább megöli azt, aki még a fia is, megöli inkább, mint hogy saját magával szembenézzen. Képtelen uralkodni magán. És ekkor olvassuk, hogy ekkor már Jonatán is megharagudott. Jonatán is megharagudott, izzó haragra gerjedt, felkelt az asztaltól, megértett, hogy az apja hogy viszonyul Dávidhoz, és nem evett semmit, mert bánkódott amiatt, hogy az apja így viszonyul Dávidhoz, és így gyalázza őt. Nagyon elszomorodott emiatt. És ez így van, testvérek, ez is mutatja, hogy mennyire szerette Dávidot. Ha valaki szereti a barátját, és azt bántják, és az ellen mindenféle gonosz terveket kovácsolnak, akkor az az embernek fáj. Fáj neki. És nagyon minél jobban szeretjük a barátunkat, vagy barátnőnket asszonyok esetében, vagy nők esetében, annál jobban fáj, hogyha a másikat ráadásul igazságtalanul bántják. Úgy érezzük, hogy ott kell mellette állni, mi hűségesek vagyunk hozzá, és most valaki belerúg, meg mocskolja, meg rágalmazza, meg nem tudom, hát persze, hogy fáj. És ugyanígy fáj, testvérek, nekünk az is, amikor ami Jézusunkat bántják. Az ember sokáig tűri azt, hogy Jézus gyalázzák, testvérek, a világba. Vagy nyíltan, vagy titokba, vagy sutyomba. De olykor-olykor azért megvallom őszintén, hogy bennem is elborul a... Micsoda? Borjú? Hát álljon már meg a menet. Hát néha úgy vagyunk ezzel, hogy minél jobban szeretjük az urat, testvéreket, tűrjük, hogy bántják, gyalázzák, de azt néha az ember úgy egy kicsit úgy mérges lesz. Aztán elcsöndesedik, de úgy... Mert tudjuk, hogy az Úr majd helyrehozza ezeket a dolgokat meg. De nem jó az, hogyha valaki érzéketlenül tűri, hogy Krisztust köpködik. És ez semmit nem jelent neki. Gyalázzák az Urat sokszor azért, hogy minket bántsanak. Minket akarnak bántani egyébként leginkább. Sokszor még ezt is át lehet élni, hogy egy hívő ember átéli a munkáján vagy a családjában, hogy azért köpködnek Krisztusra meg a Bibliára, hogy minket bántsanak. Hát segítsen nekünk az Úr, hogy ne vegyünk revánsot. Azért Jonatán sem hajtotta vissza a dárdát. De mégis kiment, és nagyon mérges volt a szívébe. Elcsöndesedett aztán. Hagyjuk ott az ilyen társulatot. Nem kell nekünk fölvenni a dárdákat, azt visszacsapkodni. De ez, ha nekünk fáj a Krisztus gyalázata, akkor az szerintem egy jó jel. Örüljünk ennek. Mert azt jelenti, hogy szeretjük az Urat. Hát amikor Dávid kijön, illetve Jonatán kijön a királyi teremből, akkor utána rákövetkező nap jön a negyedik jelenet ennek a hosszabb szakasznak, amikor a megbeszéltek szerint kimegy a mezőre. Kimegy a mezőre egy kisgyermekkel, viszi az íját magával, betartja az ígéretét, kilövi a nyilat, és az a gyermek elé esik, és mondja a gyermeknek, hogy előtted van, és utána kiált a gyermeknek, siess, fuss, meg ne állj. De ez már nem a gyereknek szólt, hanem Dávidnak. Siess, fuss, meg ne állj, menekülj, apám meg akar ölni. A gyermek visszahozza az íjat, Jonatán átadja a nyílveszőt, Jonatán átadja neki a fegyvert, és mondja, menjél vissza a városba. A kisfiú visszamegy, vagy kisleány visszamegy Gibeába, a városba, és akkor jön egy megható búcsú jelenet. Dávid búcsúzik Jonatántól, Dávid előbújik, és ez az elbúcsúzás egy nagyon heves érzelmekkel teli búcsúzás. Ahogy látjuk itt, teljesen megrendülnek mind a ketten. Ez is mutatja, hogy mennyire közel álltak egymáshoz, mennyire szerették egymást két harcos katona ember, fiatal emberek, de a szívük egymásért dobogott. Nem csak jogi kapcsolat volt kettejük között, úgymond, ugye, hogy szövetséget kötöttünk, és jogi kapcsolat van. Nem csak teológiai kapcsolat volt köztük, hogy ugyanaz a hitünk van, ugyanazt az Istent féljük, ugyanaz a teológiánk van. Nem is csak egy ilyen kölcsönös szimpátia volt ez, hogy hát szimpatikus vagy nekem, meg te is nekem, és jóba vagyunk egymással. Nem, hanem itt egy mély barátságról van szó. De egy olyan barátságról, amelyben Dávid szokatlan módon mély tiszteletet tanúsított Jonatán herceg iránt. Azt olvassuk, amikor előjön ő a felkent király már, akkor előjön a szikla mögül, ahol elbújt, háromszor a földre hajtja az arcát Jonatán előtt. Ez a mély tiszteletnek, tehát egy olyan baráti kapcsolat volt ez, amelyik nem nélkülözte azt, hogy az egyik tiszteli a másikat, és Dávidot tisztelte Jonatán. Kölcsönös volt ez a tisztelet. Egymás nyakába borulnak, mert értik, hogy most el kell válniuk, el kell szakadniuk egymástól, és elkezdenek sírni, ahogy olvassuk. Megcsókolták egymást, megölelték, elkezdtek sírni, és azt mondja, Dávid elkezdett zokogni, hangosan zokogott. Teljesen fölkavarodott a lelke. És még miközben zokoga, közben Jonatán ragadja magához a szót, és könnyek között mondja neki, hogy eredj el békességgel. Salommal menjél. Legyen a te lelkedben és az életedben nyugalom és békesség. És még egyszer az Úrra mutat, hiszen az Úr előtt mi egymással szövetséget kötöttünk. És benne egyek vagyunk. Ő álljon köztünk, és adjon közöttünk, sőt utódaink között is békességet örökre, mondja. És hát itt ezután a barátságukat tanúsító, megindító búcsúzás után, testvérek, ezután már ők csak életükbe egyszer találkoztak. Majd arról a történetről is külön beszélek. Ott is csodálatos a Jonatánnak a Dáviddal való beszélgetése, hogy megerősíti őt az Úrban. Ezt olvassuk, megerősítette őt az Úrban. Megint Jonatán megerősítette őt az Úrban. És aztán utána már csak azt halljuk, amikor a csatában Saul és a fiai elesnek, és köztük Jonatán is, és jön egy hírnök Dávidhoz, és elmondja, hogy meghalt. A király meghaltak, a fiai meghalt Jonatán is, és akkor Dávid egy gyász éneket énekel. Majd erről külön fogunk beszélni, mert ez egyik legszebb gyász ének a Szentírásban, amiben gyászolja Sault és gyászolja Jonatán herceget, a barátját. Minden esetre, testvérek, adjunk hálát az Úrnak, hogyha nekünk is van egy ilyen barátunk, vagy barátnőnk nőként. Nem mindenkinek adatik meg, van akinek megadatik. Régiek azt mondták, hogy egy ilyen barát, mint Dávidnak Jonatán is fordítva, az az Isten adománya. Az Isten adománya. Az Isten adománya, hogyha valakikkel úgy vagyok együtt, hogy nem csak teológiailag egy a hitünk, nem csak jogilag van valamiféle jó baráti vagy testvéri kapcsolatunk, hanem a szívünk egyben ő, hogy így mondjam. És úgy vagyok vele, hogy a másik az olyan, mintha én lennék szinte. Szeretem, s ő is szeret, és tudunk egymásba bízni. És el tudjuk egymásnak mondani a gondolatainkat, az érzéseinket. Manapság, testvérek, ez nem akarom mondani, de elég ritka. Ritka az ilyen barátság. Manapság már ebben már valami, ilyen liberális biblia magyarázók már itten homoszexualitásról beszélnek, hogy ez már valami homoszexuális kapcsolat volt Jonatán és Dávid között. Szó sincs ilyenről. Szó se lehetett ilyenről. Nincs is semmiféle jele ennek. Ez egy igazi barátság volt. Csak a mai embernek ez idegen. Az is idegen, hogy két férfi között ilyen testvérbarátság van, meg az is idegen, hogy esetleg két nő között ilyen tiszta testvérbarátság van. Ritka, mert a mai világban ilyen lett, hogy ilyen önzők vagyunk, ilyen egoisták vagyunk, mindenki elég önmagának, nekem nem kell barát, meg barátnő. Meg akivel próbálkoztam, az becsapott, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan volt. Hát lehet. Lehet, hogy nem is nagyon akarunk szerezni barátot, lehet, hogy nem is nagyon akarunk lenni valakinek a barátja, vagy a barátnője, mert nekünk se hiányzik a másik. És akkor szétesnek az emberek, és maradnak ilyen kis egyénieskedő, ilyen kis rivalizáló, nem tudom, kicsodák. Pedig testvérek, milyen nagy dolog lenne az? Azt mondom nektek befejezésül, milyen nagy dolog lenne az, hogyha hívő férfiak és hívő nők között ilyen baráti kapcsolatok lennének? Ilyen baráti kapcsolatok. Hogy tudnánk előre menni? Nem az lenne, hogy hívő emberként én itt vagyok, és akkor mindenkit le akarok győzni magam körül, és mindenkit kritizálok, és mindenkit rágalmazok, és mindenkit bemocskolok, és velem is ugyanezt teszi más valaki. Ugyanegy hívő ember, az is, meg én is. És így, hát így mire lehet jutni, ha ilyen acsarkodás, meg rivalizálás, meg nem tudom, meg ezzel nem megyünk semmire. Csak azzal jutunk valamire, hogyha az Úrban tudunk egyek lenni, hitben tudunk egyek lenni, össze tudunk fogni egymással, meg tudjuk osztani a szívünket, lelkünket, életünket egymással. Őszinték tudunk lenni. És ott állunk a másik mögött, mint egy, ahogy Jonatán áll Dávid mögött, hogy mint védte hátulról, védte előről. És Dávid utána, amikor már király lett, akkor hát Jonatán már csak gyászolni tudta, de a családját megvédte. Jonatánnak volt egy fia, Mefibósetnek hívták, akiről olvassuk a Szentírásban, majd később találkozunk fel, hogy Dávid fölkarolta, és teljes mértékben védelmezte és oltalmazta Jonatánnak ezt a fiát. Nem lenne jó egy ilyen kapcsolat? Egy ilyen baráti, testvérbaráti kapcsolat? Jézussal is, de talán Jézusnak egy másik fiával vagy leányával is. Engedjük magunkat megajándékozni, és törekedjünk arra, hogy ilyenek legyünk. Fölírtam nektek az igés lapra oda, amit kaptatok a Petőfinek egy versét. Úgy voltam, mint Petőfi, csak éppen a gyertyám már nem világított, már nem gyertyánál élek, és nem Szalkszentmártonban vagyok, és nem pipázom, de a barátságról gondolkoztam. Hát segítsen benneteket is az Úr, hogy gondolkozzatok a barátságról, az elmondottak fényében. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Jézus, köszönjük néked, hogy te olyan csodálatosan munkálkodtál már ennek a két férfiúnak a szívében, lelkében, életében. Köszönjük néked, hogy te voltál az, aki őket magadhoz vonzottad, külön-külön is, de aztán egymás mellé állítottad őket. És egészen elképesztő ez a szeretet, barátsága, hogy ők egymás iránt voltak, ahogy őszinték voltak, hogy életveszélyt vállaltak egymásért, hogy konfliktusokat vállaltak egymásért, ahogy kiálltak a másik mellett a gyűlölőkkel, az ellenségekkel szembe. Számunkra ez olyan szokatlan, olyan furcsa, de hiszük, hogy ez az ő életükben egy gazdagság volt, ajándék voltak egymás számára is. Hiszük, hogy talán nekünk is készítettél egy ilyen barátot, vagy éppen barátnőt. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy tudjunk barátkozni, és tudjuk mások baráti közeledését is elfogadni. Segíts, hogy ki tudjunk lépni ebből a magányunkból, ebből az individualizmusból, egoizmusból, hogy csak magunkkal foglalkozunk, és a magunk előre menetelét szorgalmazzuk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy belássuk, hogy rászorulunk mi is, emberi barátra is. De köszönjük néked, hogyha ilyen nem is adatik nekünk, van egy igazi isteni barátunk, és az te vagy, Úr Jézusunk. Áldunk téged azért, mert neked mindent elmondhatunk imádságba, és köszönjük, hogy te is mindent elmondasz nekünk, amit nekünk tudni kell. Köszönjük, hogy te mindig kiállsz mellettünk, mindig pártunkat fogod, most is az Atya színe előtt, de majd amikor az utolsó ítélet lesz, ott is a pártunkat fogod, és odaállsz mellénk. Köszönjük te néked azt, hogy benned bízhatunk, mert tudhatjuk, hogy szeretsz minket. És köszönjük, hogy közted és köztünk békesség lehet. Nem kell haragudnunk reád, és te sem haragszol mi reánk. Segíts, Úr Jézusunk, értünk, áldozatot bemutató Krisztusunk, segíts beléd kapaszkodnunk. Segíts, hogy te lehessél a legjobb, nem emberi, de isteni barátunk. Köszönjük te néked, hogy itt van előttünk az úrasztala. Köszönjük néked, hogy ez is egy szövetség megújítás. Láttuk, hogy Dávid is megújította a szövetségét Jonatánnal, és fordítva. Köszönjük, hogy te is megújítod velünk a szövetséget, és mi is veled megújíthatjuk. Kérünk téged, segíts, hogy hozzád hűségesek lehessünk, kitarthassunk melletted jóban, rosszban, fényben, borúban. Köszönjük, hogy te kitartasz mellettünk, és nem hagysz minket magunkra. Segíts most is, hogy átélhessük, hogy szövetségedet, szeretett szövetségedet megújítod velünk. Hadd újítsuk meg mi is veled. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, rád bízhatjuk a gyászolókat, a szomorú testvéreinket, rád bízhatjuk azokat is, akik egészségesek, éppen vannak, jól megy a szekér. Kérünk, segíts minnyájunknak, hogy beléd tudjunk kapaszkodni, és te legyél szívünkben és életünkben az első, a mindenek fölött való. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.